ezem. Padám, 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 gúnyol bántón és fölényesen, űzi hajszolja emlékek vadonát, a hang, mely múltamban áll. Hány szerelmed volt, nem kevés, a sorsom az emlékezés. A hang mondja, mondd, minek tűz, hisz sorsod az emésztő tűz. A 20 éve vergődő verés, mint szerelmi komédiák, az életem sosem lesz egész, mint kanyargó zilázsvilág, mert a hang közbe kiáll. Padám, 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 csupa örökké ősz idején. Padám, 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 csupa hazudott nagy vallomás, engem újra az utcára hajt e hang, miért te, hisz nem lettem más.
Tartalmas időtöltést kívánok délelőtti, illetve esti hallgatóinknak. Kisebb fajta országjárásban vagyunk a csütörtöki ötössel, hiszen múlt héten Szegedre látogattunk Barnák László színigazgatóval, ma pedig úti célunk Pécs, kulturális idegenvezetőnk pedig egy olyan művésznő, aki nem túlzás, beleírta magát a Pécsi Nemzeti Színház falaiba. 29 év alatt szinte minden jelentős zenés és prózai szerepet eljátszott, aztán 50-en túl pesti színésznő lett, de 24 éven át lelkében mindvégig pécsi maradt. 4 évvel ezelőtt bejelentette visszavonulását, amiből szerencsére inkább csak tempólassítás lett, viszont 4 éve vissza, illetve hazaköltözött szeretett városába. Most is pécsi otthonában kapcsoljuk Vári Évát. Szép jó napot kívánok, művésznő, üdvözlöm szeretettel!
Jó napot kívánok, és jó napot kívánok minden kedves hallgatónak is!
Éva drága, milyen most ez a mecseki koratavasz, vagy tél nélküli tél vége? Jönnek-e már a madarak, figyeli a természetet?
Pécsen minden évszak varázslatos. Kicsit elfogult vagyok ezzel a várossal, imádom. Szeretem, egy kis kertesházban lakom, úgyhogy nekem a télen-nyáron, akármikor kinézek az ablakon, akkor látom, hogy nő a fű, hogy virágoznak a fák, madarak vannak, gyíkok vannak. Csodálatos a hegy, ahol lakom, mert gyakorlatilag a mecsek lábánál van a kis házam, és figyelni az, hogy napról napra mi történik a természetben, ez nyugalmat és biztonságot ad nekem. Szeretem ezt a várost, szeretek a városban sétálni, nézem, hogy milyen gyönyörű épületek vannak, hogy az itt élők milyen gondosan, milyen szépen tervezték és építették meg ezt a várost, úgyhogy jó itt lenni.
Hát van mit bepótolni a természettel kapcsolatban, meg lehet szokni egyébként a természetet ennyi aktív színházi évtized után, hiszen egy színész tulajdonképpen ablakot se nagyon lát, sőt, itt Budapesten gyakran játszott például a Tivoli Színházban, és hát ugye hosszú éveken keresztül még le is szálltunk önökkel a talajszint alá, tehát tulajdonképpen bunkerekben, ablaktalan próba és színháztermekben próbál, játszik a színész, napot sem lát, tehát voltak, és szerintem még mindig vannak megvonás. Tünetei.
Hát ez így igaz, hogy az ember kiment a színházból, nem tudta, hogy mire megy ki, hogy esik, vagy már havazott, már történt valami. Itt pedig hát a lakásomban legalábbis napra kész vagyok mindenből. Tehát Budapest után Pécsi Nemzeti Színházba végül is hazajöttem. Itt töltöttem el, amint említette, 29 évet a pályámból, ami alatt gyakorlatilag minden megtörtént velem, mert itt voltam kezdő, itt voltam nagyon fiatal, itt voltam nagyon boldog, nagyon boldogtalan, itt volt sikerem, Itt volt kudarcom, de hát azt mondják, hogy a siker se és a kudarc se állandó. Az a fontos, hogy az ember hogyan tud tovább menni. És én itt mindig tovább tudtam menni, mert köszönhető volt ez a kollégáimnak, az itt dolgozó művészeknek, az igazgatóimnak, a karmestereknek, a rendezőknek, a kollégáknak, hogy az lett belőlem, ami lett. Ezt nagyon-nagyon köszönöm nekik is.
És hát szerencsére azért néha vissza kell jönni Budapestre is, rövideket megjelenni. Én a múlt héten láthattam, amikor a Pécsi Balettel feljöttek. Hát ez is olyan durva szó, hogy feljöttek, lejöttek, mert hol van a fenn, hol van a lenn. Hát ugye a Pécsi Balettel ugye most a Vázárelli Etüdök című produkcióval vendégszerepelt, és itt kortárs koreográfiákat láthatott a közönség. Ezeket szegélyezték prózai vallomások művészetről, a színészet illékonyságát, is, és hát úgy kezdődött az előadás, hogy Éva is előre jött, és elmondta, hogy hát az újságírók gyakran teszik fel azt a kérdést, hogy mi a művészet? No most én nem esem bele ebbe a csapdába, de megkérdezem azért Évától, hogy mi a Pécsi Balett az ön életében, és mi volt, amikor pályájának szinte az elején megérkezett Pécsre?
Hát a Pécsi Balett az végig kísérte az életemet, mert 1963-ban szerződtem Pécsre, és ők pedig 62-ben alakultak. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag együtt voltunk kezdők, és egykorúak voltunk. És volt egy hatalmas nagy balettterem lenn a földszinten, előtte voltak padok, ahol ültek kint a táncosok, és itták a kávét, és nyitva volt a terem, ott volt az Eck Imre, ott volt a Tóth Sándor, ott volt az Ugi Dóra, ott voltak ezek a táncosok, akikről már hát mindenki, az egész ország tudta, hogy van a Pécsi Balett, és én ezeket az embereket ott minden reggel láthattam, és ezektől az emberektől én nagyon sok segítséget és nagyon sok barátságos viszonyt alakítottam ki velük, hiszen sok darabban játszottunk együtt, ugye én szubretnek szerződtem ide, aztán áttértem a műzikelekre, ugye ez a színház lehetőségei megvoltak arra, hogy ezt a csodálatos műfajt is művelni tudjuk. Tehát játszottuk a West Side Story-t, a La Mancha lovagját, a Chicagót, és ebben mindenne voltak a táncosok. És akkor nekem mindig volt egy alapvető gátlásom, hogy én vagyok a szólista, mert én játszom a szerepet, és ott táncol mögöttem ez a híres balett. És hát nekem nagyon össze kellett szednem magam, hogy én ezeket a lépéseket megtanuljam. És ők nagyon-nagyon segítőkészen álltak hozzám. A portálba kínáltak, és néztek, és mindig bíztattak, hogy jó volt, nagyon jó, és csináld, és bátor legyél, és mondom, emberi kapcsolataim is velük nagyon-nagyon jó volt, és hát mondom, hogy tanultam tőlük alázatot, munkát, tisztességes munkát, mert ezek az emberek bejönnek reggel, ha nincs is előadásuk, akkor is gyakorolnak, és egy napot sem hagynak ki, mert tudják, hogy a befektetett munka az meghozza az eredményét a színpadon. Olyan lesz egy mű, amennyi munkát beleteszünk.
Mm-hmm. Igen, szóval ott mindenképpen bíztatást, erőt is kapott a pályához, és a pécsi ottléthez. Én is úgy olvastam Évától, hogy a balletterem előtt ült mindig a próbák kezdetekor, vagy amikor úgy kis belső bizonytalanságot érzett, akkor ott kapta meg azt az érzést, hogy na, ide nekem az oroszlánt is. És hát ehhez pedig kellettek tényleg olyan balettpartnerek is, mint az előbb említett Uhrig Dóra, és hogy milyen szép ez a folytonosság. Most múlt héten így együtt láttam önöket a színpadon a Pécsi Balettel, igen, mind a mai napi művészeti vezetőjük Dóra, Uhrig Dóra, és olyan finomak, lágyak voltak, mindkettejük mozdulatai, pantomimszerűek, aztán utána Dóra bekapcsolódott egy ilyen kortárs jazz koreográfiába is, ahol hát tulajdonképpen egy ilyen generációk tánca volt így együtt, és figyeltem, tényleg olyan lehelet vékony, lehelet finom volt a mozgásuk, hogy éreztem Évában is, hogy hát azért vannak ebben táncos évek is, hiszen említette ezt a szubrejtséget, ehhez is kellett ugye nem csak a szövegmondás, az énektudás, de hát azért a tánckészség is, ugye?
Így van, így van, így van. Biztos, hogy alap lehetőségem megvolt rá, hogy én ezt meg tudom tanulni, ritmusérzékem volt, bátorságom nem volt, szóval uh-huh. Nagyon elfogódott voltam, és nagyon, nagyon szégyeltem magam előttük, amikor én ott botladozom, és ők pedig csodálatosan forognak, gyönyörű, vékonyak, szépek, és akkor mindig úgy éreztem, úristen, mit keresek én itt, de mondom, hogy a Veszájtori után éreztem először azt, hogy amikor az Amerika számot eltáncoltuk, abban a számban is benne volt a Dóri, és hát olyan hatalmas vasztapsult utána, de hát ott nem volt ismétlés, ment a darab utána, és akkor éreztem, hogy hát valami közöm azért nekem is lesz ahhoz, hogy táncolni fogok a színpadon. És ezért nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor Vince Balázs, a balett igazgatója szólt, hogy Vazarelli évforduló lesz, és a Pécsi Balettnek 60 éves évfordulója, és hogy elkészíti ezt a Vazarelli Etüdök című balettet, és felkért rá, hogy ebbe, mint prózai színész működjek közele, és rögtön természetesen azt mondtam, hogy igen, ez a balett már nem azok a táncosok, akikkel ugye én voltam, csupa fiatal ember van.
De Dóra még ott van, tehát jelképértékkel és teljes testével és lényével egyaránt.
Van, a tudásával, a hatalmas szakmai tudásával, az alázatával, a hozzáértésével, hát ő nagyon sokáig ugye tanított is, az itteni balettiskolának az igazgatója volt, tehát érzéke van ahhoz, hogy hogyan kell emberekhez szólni, és biztonságot ad a jelenléte, hogyha ő ott van valahol. És akkor elkezdtük a próbákat, és úgy éreztem, hogy nekem, amit el kellett mondani, az önazonos, gyakorlatilag ugyanazt mondom, amit én mondanék privátban is, nem csak ebben az előadásban, hogy mi a színészet, hogy nem alkot maradandót egy táncos sem, egy színész sem, hogy mennyivel más a képi világ, vagy egy zenemű, vagy egy regény, ezek megmaradnak ugye addig, amíg a világ, és a miénk mennyire a pillanat művészete, mert azt mondják, hogy a színháznak, meg ennek a művészetnek csak jelen ideje van, sem módja, se jövője nincs, csak az az este van, amit ő csinál, amit azon az estén ő produkál.
Igen, de hogy egy kicsit vitatkozzak, azért visszük az emlékeket magunkkal tovább, legalábbis amíg mi élünk, és viszek például egy táncos jelenlétet is, nem csak én, hanem amikor Vári Éva neve elhangzik mondjuk egy kis színházi baráti társaságban, akkor általában két dolgot említünk, egyfelől Edith Piafot, akinek személyisége 30 éven keresztül több mint 500 előadáson át vitte, és vitték egymást Edith Piaffal, de hát ott van egy 6-7-6 tánc című előadás, ugye, hogyha már a táncról beszélünk, Kulka Jánossal egy fantasztikus kettőse már itt Budapesten, és azon gondolkodtam, amikor láttam ezt az előadásukat nem is egyszer, hogy mennyire nagy gondja lehetett Évának, hogy egy kicsit vissza is kellett valamennyire butítani azt a tánctudást, hiszen szerepe szerint egy lelkész feleségeként olyan csetlő botlóan kezdi a szerepet, és aztán a végén hát a táncparkett bajnokaivá válnak Kulka Jánosuk kettősével, tehát hogy ott is a tánckészségre és a tánc tanulás folyamatára mennyire szépen fel lehetett építeni sok-sok mozdulatsort.
Igen, csodálatos dolog, én is azt mondom, hogy tulajdonképpen táncba is sok mindent ki lehet fejezni. Ezt én kamatoztatni tudom a prózai előadásokban is, mert az nem mindegy, hogy az ember hogy áll meg, szóval egy tartással, egy leüléssel, egy odafigyelésnek a póza, most ez nem jó szó, de azért mégis ezt használom, azt szeretem, amikor valaki a testével is játszik, nem csak áll, hanem ki tud fejezni gondolatot, örömet, bánatot, egy összegörnyedés, egy valami, egy mondatnál, tehát én kamatoztattam azt, amit én megtanultam a táncosoktól, hogy a prózai jelenlétemben is dolgozzon a testem, ne csak álljak és mondjam a szöveget, hanem hogy bízzak abban, hogy testtel is ki lehet fejezni valamit. Hát ez a 6-7-6 tánc, az egyszerűen azt mondom, hogy nagy ajándék volt az a szerep mind a kettőnknek.
Sajnos valahogy ez nem is, igen, és ezt nem is rögzítették, vagy legalábbis úgy tudom, hogy ez tényleg valóban csak az emlékezetünkben van, de ott nagyon erősen beégett, és hát Kulka János ugye a másik nagy legendás Pécs. Igen. Színész.
Hát sajnos nem rögzítettük, mert azt hittük, hogy még sokáig igen. fogjuk játszani, igen. és nem történt vele semmi, hanem csak estéről estére hatalmas teltházzal játszottuk. De például ott kifejezném azt, hogy van egy idős hölgy, és van egy tánctanár, akivel az első pillanatban borzalmas antipátia alakul ki egymással szemben, és ugye ez meglátszik abban is, hogy hogyan táncol, hogy egyszerűen nem szereti megfogni a kezét, nem szereti azért, mert ez az ember, ez a másságát elmondja, hogy ő más. Először nem is érti a nő, hogy mi az, hogy más, aztán rájön, hogy ez mit akar, és amire ez a két ember összecsiszolódik a táncba, addig összecsiszolódik az életben is, hogy megértik és elfogadják egymást, és számomra ennél szebb mondani való nem is kell, hogy két embernek ne legyen prekoncepciója a másikkal szemben, vagy ő azt mondja, hogy jaj, biztos ilyen, meg biztos olyan.
Igen, hát az elfogadás és a tolerancia, amiről manapság sokat beszélünk, kevésbé gyakoroljuk, vagy kevésbé éljük meg, de hát milyen jó lenne ez. És hát ugye említette Éva, hogy a táncon mi mindent lehet kifejezni, és hogy ne csak álljunk a színpadon, hát erős kontraszt volt akkor viszont Edith Piafot megformálni 30 éven keresztül, aki csak úgy állt apró finom mozdulataival, de hát tulajdonképpen az emberi tisztaságot láttuk a színpadon.
Ugye? Ide akartam kitérni, köszönöm, hogy mondta, hogy a Piafba végig állok, és szinte alig mozdulok meg, mert most nem azt mondom, hogy őt utánzom le, mert amikor meghallottam, hogy én ezt a szerepet itt a színházban rámozdották Pécsen, akkor én totálisan kétségbe voltam esve, hogy gondolják, a Piaf a kortársunk élt még akkor, mindenkinek volt egy Piaf képe, mindenki fülébe benne volt az a hang, az a különleges isteni adomány, az a hang, ami ennek a nőnek volt, olyan egyszer születik a világba. Nem véletlenül ugye a 20. század hangjának nevezték a Piafot, és ő egy egyszerű utcáról bekerült, színpadra került ember, de a színpadon ő egy költő volt. Az egyszerű kis dalaival, amikor énekel egy harmonikásról, vagy bármiről, és állt, és odaadta a szívét, odaadta a gondolatait, odaadta az érzelmeit, teljesen egyszerűen, és én szerintem ez nem bírt el nagy mozdulatokat.
Persze, és az egyszerűség mögött is azért ott vannak ezek a három felvonású pontosan sűrítmények, ugye? Szerelmek, veszteségek, könnyek, olykor a feloldozások. Ebbe azért minden este bele lehetett keményen halni és pusztulni, tehát hogy azért ez több mint 500 előadás volt, de közben önmaga is nagyon sokat ért, míg eljutott odáig, hogy minden szava hiteles legyen, mondjuk a nem bánok semmit sem című dolnak.
Pontosan arra gondoltam, hogy amikor már az 500-ig körül jártam, hogy talán itt kellett volna elkezdeni, mert addigra már én is tudom, hogy mi az, hogy nem bánok semmit sem, hogy addig az ember énekel bármiről, el lehet énekelni a számokat, csak az kevés, mert ezek a 3 perces kis drámák, ezek nem olyan látványos dalok, hogyha nincs mögötte egy ember, ha nincs mögötte egy megélt sors, egy kozmikus szeretetésség, hogy fogadjanak el engem ilyennek, ilyen kis verébnek, amilyen én vagyok, hogy fogadják el, hogy én önök elé teszem a szívemet, ez vagyok én, a bánataimmal, az alkoholizmusommal, a kábítószerezésemmel, én azért egy ember vagyok, és amire az ember megérik gondolatban, meg egyáltalán sok minden érte az életben, akkor kéne neki állni a Piafnak.
Híreink után folytatjuk beszélgetésünket Vári Évával. Az ötös.